körüli imádsággal kezdjük meg szemináriumunkat. Menje, édesatyánk, hadd áldjunk téged azért, hogy te minden gyermeket szeretsz, és különösen szereted azokat, akik valamilyen hátrányos helyzetben vannak. Akár szegénység, akár megvetettség, akár más ok miatt, de különösen gondot viselsz róluk. Hadd gondoljunk most így ezekre a gyermekekre, akik valami miatt hátrányt szenvednek. Kérünk téged, hogy indíts meg a mi szívünket, hozzájuk, feléjük, és mutasd meg, hogy mi a te akaratod a mi életünkkel. Amen. Mindenki kapott egy ilyen kis kitűző, illetve mágnes kirakót, amely azt mondja, hogy imádkozz a gyermekekért, hogy ne legyenek olyanok, mint őseik, gatos és makacs nemzedék, ahogy itt olvashatjuk. Ez az ütevers nem a cigány gyerekekről szól, ez a gyerekekről szól. Abban az időben a zsidó gyerekekről szól, ma pedig minden gyermekről szól, mert mindegyik olyan lehet, mint az apja, vagy a őse, amely nem volt hű Isten iránt. Most ebben a szemináriumban a cigány gyerekekkel foglalkozunk, és mivel rájuk is vonatkozik, ezért indítottam ezzel a képpel. Nagyon fontos dolog, hogy imádkozzunk értük. A kérdés az, hogy elegendő-e, hogy imádkozunk értük. Szemináriumunk témája tehát a cigány gyermeke és a gyülekezet. Erre a két fogalomra fogunk egy kicsit koncentrálni, gondolni. Gondolom, hogy mindannyiunknak különféle tapasztalataik vannak, amikor ezt a két szót meghallják. Vannak, akik talán már nálam is jobban beleásták magukat ebbe a témába. Engedjétek meg, hogyha olyanokat is elmondok, ami talán nektek nem újdonság, mások számára viszont újdonság. Három témára, illetve három pontra bontottam az előadást. Először is a kontextust akarjuk megnézni, tehát a környezetet. Egy kicsit nézzük meg, hogy kik is ezek a cigányok, a cigány gyermekek, és így tovább. Második, ami nagyon fontos, hogy a textust nézzük meg, azaz, hogy Isten igéje mit mond ezekről a kérdésekről. És ha ezt megvizsgáltuk, akkor jöhet az aktus, azaz, hogy Isten mit vár tőlem és tőled. Természetesen nem tudunk teljes körben most mindent elmondani, nagyon rövid az időnk, és azt is szeretném, ha maradna a végén idő arra, hogy beszélgessünk, kérdéseket tegyünk föl. Először is nézzük meg a környezetet, a társadalmi körképet. Ma attól zeng a média, hogy milyen problémák vannak, mennyi kriminalitás van, és nagyon sokszor összeköthető ez a cigánysággal is. De nem minden esetben. És nekünk az a feladatunk, mint Isten népének, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy a Biblia szerint mi bűn, és mi nem bűn. Bizonyára fogunk találni bűnt a cigányok által elkövetett dolgokban, és nagyon sokat fogunk találni az általunk elkövetett dolgokban. Például az általánosítás. Olyan sokszor egymás közti beszélgetésben azt halljuk, hogy igen, mert a cigányok, és akkor rájuk húztuk mindazt, ami egyáltalán nem igaz. közöttük is, közöttünk is vannak az emberek, és ezt annak is kell neveznünk, de közöttük is vannak nagyon értő, nagyon kedves, nagyon becsületes, nagyon tisztességes emberek. Én sokat jártam közöttük, és ha megnyerik mi az ő bizalmukat, akkor sokkal melegebb légkör tudnak árasztani felénk, mint sokszor a mi hideg, rideg magyarságunk. Csak egy történetet hadd mondjak el, egyszer még a régi világban elvitt engem a rendőrség, amiatt mert cigányokat látogattam, bevittek, minden volt ott. Lényeg az volt, hogy a cigányügyi nyomozó Szegléden fölkereste a családot, és azt mondta, hogy majd, ha következő alkalommal megy a Gábor, nyugodtan megverhetitek, nem lesz semmi következménye a dolognak. Következő alkalommal, amikor mentem, akkor elmondták nekem, hogy mit mondtak, és egy ajándékot adtak. Mert ők ezzel akarták kifejezni azt, hogy nem értenek egyet avval, amit az a nyomozó mondott. Félelmeink vannak. A magyar társadalomban ott a félelem. Mi lesz ezek után? Mi lesz, hogyha mi lesz a következő generációval? A félelmeinkre rárimmel az az igevers, amit itt kaptunk, hogy mi lesz, ha olyanok lesznek, mint az apáik, Szilaj és Makacs nemzedék. Ilyen félelmek vannak. De én úgy gondolom, hogy nem kell, hogy ez történjen, se a magyar gyermekekkel, sem a cigány gyermekekkel, mert Isten kezünkbe adta a kulcsot, hogy ne így legyen. Néhány statisztikai adatot nézünk meg, én is rakom az összeset. Utoljára 2003-ban volt cenzus, tehát olyan, amikor valamilyen szinten népszámlálás volt, akkor 570 ezer fő volt azok száma, akik ebbe a kategóriába tettek. Az elmúlt 32 évben ahhoz képest duplájára szaporodtak a cigányok, és ez számunkra ítélet. Hogy Isten ítélete, hogy mi, nem az, hogy ők szaporodnak, egyáltalán nem, én nagyon örülök, hogy ők vállalják a gyermekeket, mert ez a igei szerű, hanem az ítélet az, hogy mi nem vállaljuk a gyermekeket.
Na, akkor nem arra, hogy lehet, hogy mindenki ismerje ezt az Isten, de talán nem mindenki ismerje. Kívánok, hogy elmegy az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy idegen akármilyen. Ha már négy gyereke van, minek magának az ötlet, majd elmegy. Kívánok, hogy elmegy az ötlet, maga fajtáját.
Így van, és teljesen igaza volt. Azt látjuk, hogy gyermekek, a 2002-ben született gyermekeknek a 15%-a cigány gyermek volt, és ha ez a tendencia, hogy ezt a tudósok itt számolgatják, ha ez a tendencia folytatódik, 44%-os emelkedés várható, azzal szemben, hogy a magyarságnál 1-3 ezreléses fogyás van. Ez Istennek a ellenünk szóló felkiáltó jele, hogy miért pusztítjuk mi önmagunkat. Ugye 2003 óta már sok minden eltelt, több év eltelt, 2009-ben olyan 600-800 ezerre tetik a cigányságnak a létszámát. Nézzünk egy másik adatot. Magyarországon 4 nagyobb csoport van a cigányok között. Nem egységes. A magyar anyanyelvű cigányok, ők 86,87%, a cigányságon belül természetesen, ők az 1400-as, 1500-as évek környékén jöttek Magyarországra, és sok tekintetben ők már vannak, akik asszimilálódtak, vannak, akik integrálódtak, és beilleszkedtek sokkal inkább a magyar társadalomba. Nem mindenki természetesen. Vannak a cigány anyanyelvűek, itt is többféle nyelvjárás van. A lovári az a legismertebb, és a legtöbben vannak. Körülbelül 7,7%, egyre több ilyen cigány veszi el az anyanyelvét, amit én nagyon-nagyon sajnálok, hogy nem tartják meg. Aztán van a beás cigányok, akik az előző csoport az a 19. század táján jöttek, ők a 20. század elején, a harmadik csoport, a beások, ők egy óromán nyelvet beszélnek, ők azok a teknővájuk fával foglalkozók. Negyediket nem írtam ide, ők az úgynevezett szinti vagy szintó cigányok, akik rindlisfél, vásárosok meg ezek, akik a második világháború táján menekültek a fasiszta Németországból Magyarországra, és itt leltek hát menedéket. Sorolok itt egy csomó olyan gondolatot, amely arról szól, hogy a cigány gyermekek általában hátrányos helyzetben vannak a magyar gyermekekkel kapcsolatban. Tudunk a szegénységről, hogy milyen sokan szegények, sokkal nagyobb a gyermekhalandóság, rosszabb az életminőség, messzebb a kút, vagy nincs is kút. 15 évvel rövidebb a várható élettartalmuk a cigány gyermekeknek, és ez azért is felkiáltó jel, mert ezek szerint nagyon sokan nem fogják megélni, inkább ez a gyermekhalandóságra vonatkozik, nem fogják megélni a felnőtt kort. És a mi felelősségünk, hogy hallották-e az evangéliumot. Gyengébb egészségügyi ellátást szigorítanak, nagyon sokan ki is estek belőle, alacsonyabb képzettség, kevesebb szülői támogatás a tanulásnál, és aztán sorolom, a legvégsőt írom, vagy húznám még alá, sokkal kisebb az esélyük arra, hogy az evangéliumot hallgassák. Összefoglalás. Azt szeretnénk, hogy a következő nemzedék az ne legyen olyan bakos és olyan Istennek ellenálló, mint amely várható esetleg. A szakemberek, társadalom megpróbál sok mindent megtenni értük, hogy ezeket a lemaradt embereket, és itt most nem csak cigányokra gondoljunk, hanem nagyon sokan magyarok is hasonló helyzetben vannak, mint ők, megpróbálnak valamit tenni annak érdekében, hogy ezt a hátrányt ledolgozzák, vagy legalábbis csökkentsék. Van nekünk egy, hogy is hívják, Kálai Ernő műsorú pozíciója. Igen, de kisebbség, igen. Őnek egy nyilatkozatából hadd olvassak egy pár sort. Azt kérdezi tőle a újságíró, hogy tényleg az interjú olvasva sokakban az a vélemény alakulhat ki, hogy nincs megoldás a cigány kérdésre. Mire ő azt válaszolja? Nem csodálkoznék, mert én sem látom a megoldást. Régi módszerekkel semmire sem megyünk. Szép lelkű kutatóként annak idején én is szerettem okosakat mondani abban a meggyőződésben, hogy ezzel javára válok a cigányságnak. Összegyöttünk, konferenciáztunk, állásokat, állást foglaltunk, aláírást gyűjtöttünk, stb. Volt is eredménye, de már ez nem működik. Akkor megkérdezi az újságíró, akkor mi működik? Nem tudom. Abban a pillanatban ebben a pillanatban én ezt nem tudom megmondani. Tehát azt látjuk, hogy a társadalomnak egy tudánszármazású, magas képzettségű, magas pozíciójú embernek azt kell kimondania, hogy nem tudom, hogy mi a megoldás. Ezzel szemben mi tudjuk azt, hogy mi a megoldás. Tudjuk azt, hogy mind magyaroknak, mind cigányoknak ebben az elesett állapotában nincs más megoldás, mint az evangéliumot hirdetni neki. Ha Isten megkegyelmez nekünk, és ébredés ad közöttük, akkor meg fog változni a társadalom. És ezt a gyermekeknél kell elkezdeni. A gyermekeknél, mert ők a legfogékonyabbak, és ők a jövő nemzedék.
Tehát, igen? Nagyon sok pozitív példa van a irányok megtérítés,
hát ő nem erre bont el, hanem ő a...
Nem, és ahol azt mondta, hogy lehet, hogy dolgozni, és nem, és fejlesztenek a társadalom, de erre nem példa van. Református egyházunk felé szabadkeresztények
után végeztek
hatalmas
munkát, az egész falunk. Hát ő nem erre bemondta, hanem a mostani nagy válságra, és azon belül a cigányok kérdésére, hogy hogyan tudják ezt a társadalmi problémát megoldani, erre mondta azt, hogy erre nincs országos szinten megoldásom, és erre tudjuk mi azt, hogy egyedüli megoldás az evangélium. Egy kis körképet nézünk az egyháznál is. Ugye a témánk, hogy a cigány gyereke, cigány gyermek és a gyülekezet. Mit tett ma az egyház azért, hogy valami történjen? Vannak szervezett cigány missziók. Most sok felekezetről beszélek, ismerek több gyülekezet, illetve felekezetet is, ahol van fönnről szervezett cigány misszió, jól, rosszul működik, de működik. Elérnek cigány embereket az evangéliumban. Vannak magányos farkasok, és itt arra gondoltam, akiket Isten megszólított, nincs igazán hátterük, de ők mennek és végzik ezt a szolgálatot, mert úgy látják, hogy Isten bízta őket rá. Isten bízta rájuk ezt a szolgálatot, annak ellenére, hogy a gyülekezet nem áll mögöttük, hívő emberek vagy lelkészek is ellenzik ezt a munkát, ők tudják azt, hogy ez az ő feladatuk. És aztán láthatunk két példákat is. Egy-kettőt sorolok itt föl, diakóniai munka megy közöttük. Vannak olyan cigány gyülekezetek, amelyek megalakultak, újonnan születnek emberek, és betagozódtak a társadalomba. Írva, majd arra is oda fogunk jutni. Én benne van az ismertetőben, hogy írtam egy szakdolgozatot erről a kérdésről, illetve nem pont erről, de a cigány kérdésről. Ott például a Nyír vasvári gyülekezetet említem, és egy kicsit földolgozom, hogy hogyan is alakult meg ott a cigány gyülekezet, és hogyan működik. Aztán vannak arra is példák, ahol a cigány embereket befogadják a gyülekezetbe, nem külön jönnek össze, hanem együtt vannak, testvéri szeretetben, örömmelben, mindenféle megkülönböztetés nélkül. Itt Rohodat említeném, szintén a szakdolgozatban erről írtam. Van, ahol azt a problémát próbálják megoldani, hogy hogyan tudunk segíteni a cigány gyermekeknek a lemaradásukban. Ilyen például Tanoda, igen, ott van Alsó Szentmártonon, ez volt az első olyan cigány falu 1977-ben, első olyan falu, amely tiszta cigány lakosságú lett 1977-ben, közben aztán egy ember, egy magyar ember odaköltözött a plébános, és ő az egyedüli volt. Azóta már nagyon sok olyan falu van, ahol szinte 100%-ig cigányok élnek. És említettem itt ezt a cigány misszió gyülekezet programjában, a gazdasági református gyülekezetről van szó, ahol a gyülekezet programjába tekerült az, hogy kiküldték az egyik lelkésziket a 8. kerületbe, hogy ott végezze a cigány missziót heti egy napban a gyerekek között. Tehát két példákat láthatunk, nem tudom felsorolni az egészet, de sok példa van arra, hogy Isten népe fölvette ezt a problémát. Aztán vannak negatív példák is, amikor azt látjuk, hogy lelki munkások, lelkések, kitoktatók elzárkóznak ettől a feladattól, vagy maga a gyülekezet zárkózik el ettől. Egy rövid körképet nézünk a Visszről is. Vannak, akik tudják, vannak, akik nem nagyon tudják, hogy mi folyik a Visszben, cigány kérdésben. Helyünk a misszióban. Mi nem gyülekezeteket alapítunk, hanem úgy látjuk, hogy a misszió az Isten, az a gyülekezetnek a feladata. Mi csak segíteni szeretnénk a helyi gyülekezetet, és itt kapcsolódik össze a cigány gyermek és a gyülekezet, illetve mint egy kapocs esetleg a víz, hogy mi segíteni akarunk abban, hogy elérjük a gyermekeket. Mit tesz a víz? Vannak olyan örömhírklubok, ahova csak cigány gyerekek járnak, például a Magit, említem, ez is a szakdolgozatomban benne van. Egy idős tanítónéni eljött Gödöllőre a tanfolyamra, ott Isten meggyőzte őt arról, hogy azért lakik ő abba az utcába, ahol szinte csak cigányok laknak, mert Isten a feladatává tette a cigány gyerekeknek az evangélizálását. Most már 7 vagy 8 vagy 9 éve működik ez az örömhírklub, ahova cigány gyerekek járnak. Többen megtértek közülük, és így működhet. Vannak olyan csoportok, ahol vegyesen vannak, magyarok is, cigányok is. Aztán nagy lehetőség a 5-napos klub, kimenni olyan falvakba, ahol sok a cigány gyerek, nem tudnak magukkal mit kérteni ezek a gyerekek, és nagy örömmel jönnek el az 5-napos klubra. Például Mátlanovák, de több felé is tartunk, ilyet is tartottunk eddig is. Táborok. A tábor egy nagyon meghatározó élmény lehet egy cigány gyermek számára, amikor együtt lehet magyar gyermekekkel, sok mindent közösen tanulnak, egyik a másiktól, másik az egyiktől, mert a cigány gyerekektől is nagyon sok mindent lehet tanulni, és ez életre szóló élmény lehet, hogy befogadták őt oda, abba a táborba. És diakóniai munkát is végzünk, ez nem kifejezetten ez, de amikor végezik a szolgálatot, akkor próbálunk segíteni is a nyomorúságon. Képzés. Ma is van közöttünk itt valaki, aki már elvégezte a tanfolyamot, majd egy bizonyságtételt fogunk tőle hallani, és sokan vannak cigány testvéreink közül, akiket Isten megszólított, megtértek, felelősség tette őket a gyermek misszió iránt, és elvégezték a tanfolyamot. Jaj, aztán felejtettem. Összegzés. Nagyon fontos megvizsgálnunk, hogy mi a motivációnk. Mert támadások lesznek, kudarcok lesznek, de a motiváció fog bennünket átsegíteni a problémákon. Miért csinálom ezt a munkát? Van, aki a szociális problémák megoldása, ez ösztönzi, ez is fontos. ezt is lehet végezni, ez is egy fontos terület. Van, aki azért teszi, mert divatos ez, elvárják az egyháztól, hogy végezzi ezt a szolgálatot. Van, aki úgy gondolja, hogy így lehet pénzt szerezni, és most nem magára gondolok, hogy magának, de bizonyos projektekre. Így lehet pénzt szerezni, pályázni, EU-s pályázat, és ez motiválja őket, hogy akkor bevesszük a cigánymissziót is a mi programunkban. De a legfontosabb az, hogy Isten hívott-e el bennünket erre a szolgálatra. És két igét írtam föl, hogy ahogyan az Atya küldte az Úr Jézus, úgy az Úr Jézus küld bennünket, akiket elhívott erre a szolgálatra. És ismerjük a parancsot, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Az igaz nagyon szavas. Mit mond Isten igéje a cigány gyermekekről és a gyülekezet felelősségéről? Hoppá! Jó. A gyülekezet, illetve a gyermekről, vagy a cigány gyermekekről most nem akarok különösen azért beszélni, mert ugyanaz a felelősségünk a cigány gyermekekkel kapcsolatban, mint a magyar gyermekekkel kapcsolatban is. Hirdetni nekik az evangéliumot. És erről ma úgy gondolom, hogy szó van. Inkább avval foglalkozzunk, hogy mit mond a Biblia azokról az emberekről, akik ilyen helyzetben vannak. És itt most az elesetteket kibővítem, terembe szorultak, hátrányos helyzetűek, lehetnek ezek cigány származásúak, magyar származásúak, mindegy, de vannak közöttünk ilyen gyermekek, és mit mond Isten igéje? Természetesen a cigány gyerekekről nem beszél Isten igéje, de a hasonló helyzetűekről igen. Lukács evangéliumban nagyon sokat foglalkozik az ilyen emberekről, fizikai, szellemi elesettek, vakok, poklosok, éhezők, sírók, bűnözők, latora kereszten, vámszedők, ördöngösök, foglyok, utcanők. Ezek mind, most nem azt mondom, hogy ezek a cigányok, hanem ezek az elesett kategória. És ezekkel Isten igéje sokszor foglalkozik. A helyzetüknek az oka. Nagyon sokszor általánosítunk ebben is, és a legjobb azt mondani, hogy ők az okai annak, hogy ilyen helyzetbe jutottak. Ha ez, tehát miattuk van ez, hát akkor oldják meg ők a maguk problémáját. Néha a körülmények az oka, tehetetlenek ők, mert nem rajtuk múlik a dolog. Ilyen családban születtünk, ahol szegénység van, ahol alacsony a képzettség, nem tudok kitörni ebből, vagy nagyon-nagyon nehezen tudok ebből kitörni. Néha a gazdagok, és itt most nem, most magunkról beszélek. Mi vagyunk a gazdagok Isten szemében, akik nem vagyunk hátrányos helyzetben is sorolnám, amit először soroltam, akik jobb helyzetben vagyunk, mint ők. És nagyon sokszor mi vagyunk az oka, hogy ők ide kerültek. És harmadszorban említeném csak azt, hogy valamikor a bűnük viszi, a bűnös életmódjuk, foglalkozásuk, vámszedő, prostituált, és így tovább, és ennek az áldozatai ezért jutottak ide. Jézus a program beszédében elmondja, hogy miért jött és kikért jött. Azt írtam oda kicsit szétszedve. Azt mondja, hogy az Úr lelke én rajtam van, felkent azért, hogy, és felsorolja, hogy miért jött. Szegényeknek az evangéliumot, Károli azt mondja, a töredelmet szívjeknek, hogy meggyógyítsam, foglyoknak szabadulást, vakoknak szemük megnyílását, megkínzottaknak szabadul, bocsátást. Isten megkülönböztetett figyelmet fordít ezekre az emberekre, akik valamilyen ok miatt, és nem mondja, hogy milyen ok miatt, ebbe a helyzetbe kerültek. Jézus nem okolta azokat, akik ide kerültek, hanem segíteni akart. A másik oldal a gazdagok, akik jobb, erősebb anyagi, képzettségi, pozíciói helyzetben vannak, talán mi vagyunk. Zákeus példája, az ő megtérése abban lett nyilvánvaló, hogy ahogy ő a vagyonához viszonyult. Ő nem csak azt adta vissza, ami csalással elvett, hanem a vagyonának a felét szétosztotta a szegények között. Az adó szolga a megbocsátásra irányítja a figyelmünket. Lehet, hogy sérelmek értek bennünket, innen-onnan, amonnan, de gondoljunk Krisztusra, aki sokkal nagyobb adósságot elengedett, és ezzel a lelkülettel legyünk azok felé is, akik esetleg sérelmet okoztak. Az irgalmas samaritánus pedig ész nélkül segít a másikon, a bajba jutottan. Tudjuk jól, hogy milyen ellentétek voltak, etnikai ellentét, veszélyek leselgettek rajta. Sokat kellett fizetnie, és ő mégis hajlandó volt. Isten ezt várja el tőlünk, hogy segítsünk és hozzájuk a dolgokhoz. Az egyik ugye a szegénység, elesettség problémája volt, a másik az etnikai probléma, hogy meg kell mondanunk, hogy bár ők is magyarok, annak ellenére sokan ki akarják őket regeszteni, ők is magyarok, de más etnikumhoz tartoznak. Érdekes volt arra gondolnom, hogy 600 éve jöttek be az első cigányok ide Magyarországra. A kunok, a jászok, azok csak 200 évvel korábban jöttek, azok már eltűntek, asszimilálódtak, senki nem mondja azt, hogy na te kun vagy így, úgy amúgy, a cigányság nem. Nem kutatom most az okait, biztos mindkét fél részéről voltak problémák, de én mindig azt mondom, hogy az erősebb fél az, amely inkább vétett ebben a kérdésben, annak az ellenállása is azok mi vagyunk. Mit mond Isten az etnikai problémákra? Isten az egész emberiséget, egész nemzetséget egy vérből teremtette. Nincs itt jobb vér, meg rosszabb vér, magasabb rendű, meg alacsonyabb rendű vér. Isten számára egy vérből teremtettünk, tehát ugyanazok vagyunk, legalábbis nem vagyunk különni. Második kérdés a jövevény kérdés. Az Ószövetség beszél a jövevényekről, akik betelepültek Izraelbe, más etnikumú nép volt, és arra figyelmeztet ez a hírt ige is, és sok hírt ige, vagy sok ige is, hogy az ilyen segítségre szorulókat igenis nekünk akár pozitív diszkriminációval is segítenünk kell. Ez a jövevény kérdés, Jézus maga is jövevénynek nevezi magát, a következő pedig a zsidó pogány kérdés, hogy mit mond az ige arról, amikor volt a zsidó egyház, ugye, megalakult, és jöttek a pogányok, és hogyan fogadjuk be őket, arra nézve azt mondja Isten igéje, hogy egyé teremtette, lerombolta a köztünk levő falat, és nekünk, mint Isten népének ezt kell képviselni, és ezt kell gyakorolnunk. Nagyon kevés az igen, ezért próbálok szaladni. Összetés. Jézus azért jött, hogy ezeket meg keresse, példát adott nekünk, és bűnbánatot kell nekünk tartanunk, amennyiben eddig nem az ige szerint gondolkoztunk és viselkedtünk a nálunk gyöngébekkel kapcsolatban. Hoppá! Mit vár Isten tőlünk? A hozzáállásunk változását. Legfőképpen, ha eddig nem helyesen, nem ige szerint gondolkodtunk erről a kérdésről, akkor Isten első lépésben ezt szeretné. Nehémiásnál látjuk azt, hogy sírkesereg, bőtöl imádkozik, aztán megvallja, hogy ő is részkes ezekben a dolgokban, és várja Istennek a vezetését, hogy mit kell tennie. Kérdés, kinek a feladata a cigány misszió, elháríthatjuk, hogy nem a miénk, szakemberé, kitoktatói, lelkészé, elhívottak és stb. Az egész Isten népét szeretné Isten felhasználni. Különböző módon, de felhasználni ebben a szolgálatban téged is. Hogyan igazoljuk át a szeretem a legutolsó lapomat, de nem tudom, akkor innen mondod. Ez még nem a befejezés. Hogyan hidaljuk át a távolságot, mert a távolság van. Mindenképpen figyelemben kell vennünk azt, hogy a cigányság mit szeretne. Mert a cigányok nem egy akaraton vannak, vannak olyanok, akik asszimilálódni szeretnének. Tehát, hogy fogadjuk úgy be őket, hogy észre se vesszük őket azt, hogy ők esetleg valamiben mások. Ők is összen olyan tagok szeretnének lenni a gyülekezetben, mindenféle megkülönböztetés nélkül. Vannak erre pozitív példák. Vannak, akik integrálódni szeretnének. Egyenlő célként hadd vegyünk részt a gyülekezetben, mi megtartjuk a magunk kultúráját, ti is tartsátok meg a magatok kultúráját, és a pozitív dolgokat, azokat vegyük át, és gazdagodjunk, és gazdagodhatunk a cigány kultúrából, mert nagyon sok pozitív van benne. És vannak, akik homogén társaságként, gyülekezetként szeretnének. Úgy érzik, hogy nem érzik jól magukat a magyarok között, akkor adjunk erre lehetőséget nekik, hogy ők maguk között, a maguk kultúrájában gyakorolják a hitüket, de mindenképpen törekedjünk arra, hogy a magyar gyülekezet és a cigány gyülekezet között egyre több átjárás legyen, egyre több közös program legyen, hogy megismerjük egymást, ledőljenek a falak, amelyek eddig még talán vannak mindkét részről, mert Isten népe egy, és ha Isten népe ki tudja mutatni ezt az egységet, akkor dicsőítetik meg Isten. Ha pedig válaszfalak vannak, ez inkább az ellenkezőjét mondja. Ki kell mennünk hozzájuk. Nagyon magas sokszor a templomnak a küszöbe, nehéz átlépniük, ezért nekünk kell mozdulni és kimenni. Be kell fogadnunk, erről beszéltem, és evangéliumi segítségnyújtást kell adnunk nekik. Befejezés. Szeretnéd, hogy ne legyenek olyanok, mint apáik, nem olvasom végig, akkor csak egy megoldás van, hogy tarts bűnbánatot, ha erre indít Isten, és induljunk el feléjük, tegyük meg mindazt, amit Isten reán bízott. És nem egyedül megyünk, hanem valaki küld bennünket, erőt ad a Szentlélek által. Most pedig megkérem Ritát, aki közöttünk van, hogy néhány szóban mondja el a bizonyság tételét.
Thank you. Egy ötnapos klub a szomszédos falomba jött, és kérték, hogy az én gyerekeimet is engedjen. Az ötnapos klubot Gábor is kapitáltotta. Én nem akartam elengedni a gyerekeimet, mert sértettem őket. Azt gondoltam, hogy az én gyerekeim különbek, mint a többi. Tudni kell erről az ötnapos klubról, hogy ebben az ötnapos klubban csak cigány gyerekek vettek részt. Az egyik szolgáló megkért rá, hogy akkor menjek én is, hogy mennyire féltem őket, és vigyázzak én rájuk. Úgy gondoltam, hogy ezt az egy napot majd valahogy kibírom, elmegyek velük. Elmentem, és nagyon megdöbbentem, amit ott jött engem, mert olyan szeretettel vették körül az ott lévő gyerekeket és engem is, hogy ezen nagyon meglepődtem. Korábban ilyet sehol nem tapasztaltam. Vége lett az első napnak, aztán a másodiknak, és végig Jézusról volt a tanítás. Jézus meggyógyította a vakembert, a vérfolyásos asszony. Felhívtam én erre a Jézusra, de nem tudtam, hogy nekem is tud segíteni. Aztán vége lett ennek az öt napnak, és én azon kaptam magam, hogy nagyon hiányzik, hát nagyon örültem, hogy ott lehettem, és hogy a gyerekeimet is oda vihetem. A nyomorúság egyre tovább felepedett rám, és egyre mélyebb lett. Miközben idegesítők jártak a faluba, és mindig sértek engem, hogy hallgattam meg őket, Jézusról akartak beszélni nekem. Én mindig elutasítottam őket. Igen, de leginkább Pári volt az, aki sokszor követettem az evangéliummal, és mindig visszautasítottam. És egyszer odaadta a telefonszámát, és azt mondta, hogy tegyem el, és hívjam fel, hogyha beszélgetni szeretnék vele, vagy pedig hallani szeretnék Jézustól. Hát én elvettem a telefonszámát, de úgy gondoltam, hogy soha nem fogom őt felhívni. Mentek a hetek, a hónapok, és egyre rosszabb lett az én lelki állapotom. Annyira magamba zárkóztam, hogy szinte senkivel szóba nem álltam. Az utcán köszönni nem köszöntem. Egyedül neveltem a gyermekeimet, és ezért nagyon elzárkóztam minden előtt és mindenki előtt. Oda jutottam, olyan mélységbe jutottam, hogy öngyilkos szerettem volna lenni. Az akartam lenni. És akkor valami módon a kezem ügyébe került ez a telefonszám, amit ez a idehirdető asszony adott nekem. Elmentem az első telefonfülkébe, és felkívtam, és hívva, hogy jöjjön, és segítsen nekem, vagy különben öngyilkos leszek. És akkor ő beszéltetem Jézusról. Sok időt olvastunk, és én rájöttem akkor, hogy bűnös vagyok. Előtte mindenki más bűnösnek láttam, csak magamat nem. De akkor Jézus rámutatott, hogy én ilyen vagyok. Ekkor kértem őt, hogy imádkozzon velem. Azonnal meg akartam kérni, mert hiszem, hogy elveszek, hogyha ebben az állapotban maradok. És akkor imádkoztunk az Úrhoz, hogy megbocsájtotta minden bűnömet. Az Úr Jézus Krisztus egyetlen tökéletes áldozatája. Ekkor nagyon boldog voltam, és kaptam egy Bibliát, amit rengeteget olvastam. Azóta eltelt egy pár év örömös és harcok között, és én elvégeztem a vittam folyamot. És az idehivető testvérek végig kísérték az utamat, és együtt járunk szolgálni cigányok között. Én a kicsi gyerekekkel, a többiek pedig a nagyobb gyerekekkel és a felnőttekkel szolgálnak. És nagyon fontos ez a vittam folyam, még azt szeretném elmondani, mert én ott hallottam először Jézusról, és nagyon sokat eszembe jutott, hogy ha nekem is tud ez a Jézus segíteni. És még annyit szeretnék mondani, hogy Felköltöztem ide Budapestre, itt kaptam munkát, és ide járok gyülekezetbe, amit nagyon szeretek, és amikor tehetem, ott vagyok. És véren az Úr Jézusra bíztam egy asszonyt, aki szintén cigány, és Úrnak vallja és szabadítójának Jézus. Akit, és ő ez a cigány asszony szintén először ezen a ötnapos klubban hallott először Jézusról. És én már úgy gyűlöm szép segítséget, hogy én olvastak neki a Bibliából. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
Mindig erről az ötnapos klubról voltak. Üdvözlés nincs sok, de ha van valakinek valami nagyon fontos kérdése a szegetől, vagy pedig majd a szünetben lehet, mert 40-kor, azaz 8 perc múlva, 10 perc, 8 perc múlva kezdődik a következő szeminárium. Igen? Igen, tehát én úgy gondolom, ahogy Nehémiás is tette. Először imádkozott, bűnbánatot tartott, kérte Isten vetetését, és akkor az történt Nehémiás életében is, hogy egyszerűen fölnyílt egy ajtó, és azon be kellett lépni. Valahol elkezdtek beszélgetni valakivel, és az meghív. Nagyon fontos, hogy ha elmegyünk hozzájuk, akkor szerető szívvel menjünk, fönntartások nélkül, mert akkor be fognak fogadni bennünket. Én mindig átéltem azt a próbát, de be kell fejezni, azért állok vita, azt a próbát, hogy megcsináltak enni vagy inni. Ha nem fogadtam el, szívükbe csukódok. Ha elfogadtam, akkor a szívük is kinyi. Köszönöm szépen!